Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jó reggelt kívánok! Nem csak azt csinálta a Facebook, ugye, hogy hamarosan letiltja a politikai hirdetéseket, hogy valamit állítottak az algoritmuson, mert hirtelen így a hírsoromban olyan dolgok jelentek meg, amelyeket már ezer éve próbáltam így eltüntetni, meg ilyesmi, egészen döbbenetesen könnyedén befolyásolják életünket. Tehát pusztán azáltal, hogy mik ömlenek be hozzánk, azáltal igazából így tologatnak minket erre-arra. Egyáltalán nem paranoid az az elképzelés, hogy hát tulajdonképpen mi csak ilyen bábok vagyunk, akik különböző algoritmusok irányítanak bele a nagy, sötét semmibe. Jó reggelt kívánok! Igazából semmit se vártam a Trump és Putyin találkozójától, pontosabban azt, ami megtörtént, hogy ugye narcisz és pszichó találkozása. Döbbenetes, hogy Donald Trump egyszerűen nem fogja fel, tehát képtelen belátni, vagy hát ugye nyilván képtelen elfogadni azt, hogy éppen hülyét csinálnak belőle, már pedig Vladimir Putyin erre tökéletesen alkalmas, egészen pontos elképzelésekkel érkezett oda, és ezeket az utolsó szögig, utolsó milliméterig, vagy utolsó négyzetcentiméterig megvalósította. Neki időt kellett nyernie, hogy folytathassa a háborúját, ő nagyjából tudja, hogy ennek meg kimente, illetve azt kellett megpróbálni, hogy ne fegyverezze szét az Egyesült Államok Ukrajnát. És tényleg igaz az, hogy Donald Trump így annak hiszek, akivel legutóbb beszélt. Tehát döbbenetes az, hogy az ő, hát, hogy is mondjam, meglehetősen egyszerű kis lelke, hogyan tud átfordulni egyik pillanatról a másikra. Ugye beszélt Putyinnal, és most már ezért rögtön azon elkezdett így emberkedni Zelenszkijel. És ezt, hogy csupa nagybetűkkel leírni ezt, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz Ukrajna, szóval ez tényleg annyira ilyen kommentelő idióta trollmenet, hogy tényleg furcsa lehet, hogy az Egyesült Államokban azért laknak sokan olyanok, akik értelmesek, és így nézik, hogy ez az ember, Szóval mindesetre Putyin elérte, amit akar, tökéletes győzelemként tudja otthon kommunikálni, Donald Trump pedig hát azt hiszi, hogy közelebb került a Nobel békedíjhoz. Hát kapták már meg azt furcsa emberek, tehát hogy azt kell mondjam, hogy a Nobel békedíj az eléggé zselés valami, tulajdonképpen simán lehet, hogy megkapja. Én nem sajnálom tőle, engem annyira ez nem is érdekel, de hogy ezért tényleg, szóval egy tényleg cintányérező majmot csinál magából, az minden esetre elég érdekes. Én abban bízom, hogy mi hamarabb véget ér az ő elnöksége, és valami értelmesebb ember kerül oda, mert hogy gajra lehet vágni az Egyesült Államokat, nem arról van szó, ahogy nekiálltak a Musk barátjával, ott azért abban volt potenciál, hogy rövid idő alatt így csontás soványítják, de még így is egyedül is azt hiszem sokat tesz azért, hogy jelentéktelen furcsa szigetországgá váljon, de azért eltart egy ideig, és remélhetőleg nem fejezi be, amíg a ciklusa tart. Szóval ma pedig ugye Zelenszkij találkozó. Úgy az előjelek rosszak, tehát hogy gyakorlatilag így kidobta a Fehérházból, és így mit tudom, kioktatta az Zelenszkijt legutóbb, aztán meg ugye ez a vörös szőnyeges, tapsolásos fogadása az éppen aktuális tömeggyilkosnak, hogy azért nem sok jót vetít előre. Minden esetre majd ma meglátjuk. Ami viszont biztosan lesz, az pedig az, hogy Biri Béla blokkot fogunk hamarosan tolni, kis szőr és állatok, fantasztikus friss hírekkel tele a puttonyom, illetve a hétfői, azaz a mai ötösnek a gerincét, az a Simon Wintermans interjú fogja kitenni, akit hát önök talán névről nem ismernek, de itt lesz velünk. Ő egy holland állampolgár egyébként, aki 2015-ben így elvitte 4 éves samufiát egy tandem kerékpárral Európát így megnézegetni, de aztán ez ilyen szokássá vált, és állandóan együtt tekernek, ám időközben ő Magyarországot választotta állandó lakhelyéül, Pécset egészen konkrétan, és hát arról fogunk például beszélgetni, hogy mi ott talál a mióta talál egy holland állampolgárit, illetve mi az a plusz, ami miatt úgy döntött, hogy itt fog letáborozni, úgyhogy vele beszélünk, na de addig, Pat. Ez egyébként nagyon szép volt a Pat Masony, ugye van a Pat Metheny a kiejtésben, és van a Pat Masony, de minden esetre ő az, aki önöknek zenélni fog most, aztán jövök vissza a kis szőrös állatokkal.
Thank you.
Kerüld el a vadbaleseteket, közlekedj fokozott óvatossággal, így szól a rendőrség polisz.hu oldalán közölt felhívás. Ezt úgy képzelem, hogy tehát amikor látjuk, hogy két szarvas bika összeütközik, akkor ne menjünk arra. Tehát ezt gondolom, ez leginkább a vadbalesetek elkerülésének legjobb módja, avagy az, hogy nem. Amikor kint van ez a, egyébként kint van ez a nagyon kedves tábla, ez a vadátjárást jelző, előrejelző tábla, amikor egy ugró szarvas van a háromszögön, akkor mindig arra gondolok, hogy hát oké, de hogy tehát mi lenne a teendő, hogy 4 kilométer per órával hajtsuk és nézzük a bozótot, vagy pedig hát menjünk a megengedett sebességgel, aztán próbáljuk meg a reflexeinkre hagyatkozni. Na, de mit mond erről a szakember? Tart az őzek párzási időszaka, ősszel kezdődik a szarvasbűgés, ilyenkor megnövekszik a vadelütések száma Pest megyében is. A vadelütés, ugye ez egy nagyon jó szó, én ezzel még nem találkoztam, így egybeírva van ezen az oldalon, ugye a vadelütés az az, amikor az ember például nagyon gyorsan gépel, és valami hülyeséget beleír a szövegébe, vagy amikor a vadak ütnek el valamit, vagy nagyon vadul ütünk el valakit, vagy pedig ugye elütünk egy vadat. Számtalan értelmezés adódik. Itt azért nagyon fontos az egybe különírás, tehát a vad elütések és a vad elütések egészen mást jelent. Az illusztráción egyébként hát ha jól látom, egy őszbak sétálgat egy rendőrségi autó előtt. Én arra gyanakszom, hogy egy fotomontást látunk, és valószínűleg igazam is van, ez kiderül a különböző élességekből, illetve az ősz körvonalaiból. Na de, semmiképpen ne vádoljuk képhamisítással a polisz.hu-t, bár nem tüntetik fel a fotón, hogy az hát ugye mesterséges intelligenciával, avagy egyszerű montástechnikával készült. Na de üssek ő. Az útestre kirohanó vadak súlyos balesetet okozhatnak, ezért érdemes ebben az időszakban nagyobb körültekintéssel vezetni. Az autó elé kirohanó vad esetében nehéz elkerülni az ütközést, főleg ha az sötétedés utáni időszakban történik, mikor történne máskor. A nagyobb testű és súlyú állatok jelentős károkat okozhatnak, de 100 km per órás sebesség mellett egy mezei nyúl is kiszakíthatja a futóművet. Ez nagyon fontos, tehát ha máskor nem, akkor Mihály Schumacher balesetén, síbalesetén kiderült, hogy nagyon nagy különbség van a nulla kilométer per órával álló dolgok, és a mondjuk akár csak 15-20 kilométer per órával haladó dolgok között. Ezt igazából a motorosok, meg a bringások is tudják. Autóban egy kicsit más az érzékelés, de azt mindenki tudja, hogy mondjuk egy 25 km per órával közlekedő robogó vagy bicikli, ami ütközik vagy üt, az nagyon-nagyon-nagyon komoly erőket mozgat meg, ami ugye egy hogy is dilettáns számára nem egyértelmű, és nem adódik ebből a kicsinek tűnő haladási tempóból. No de, mi történik itt? Ja, és a nyúl és a futómű. Szóval, hogy amikor egyszer jöttünk haza a Székesfehérvárról, egy barátom vezetett, felpimpelt Lada 1600-as volt az talán, ami a menő autó volt akkor, mintegy 150 km per órával jöttünk a sztádán, és jött egy őz, tehát ahogy kell. Ugye ott akkor az volt a dolog, hogy akkor nehogy féloldalasan találja el. Azért a két kerék közé kell venni és lemészárolni, mondta ő, és ezt is tette. Nem egy jó élmény. Tehát, hogy is mondjam. A fokozott figyelem, és ez már a cikkből van, a fokozott figyelem a kellő körültekintés mellett kiemelten fontos a sebesség megfelelő megválasztása, ellenőrizte jármű műszaki állapotát, különös tekintettel a gumikra, fékekre, világításra, és tarts be a követési távolságot. Ha a baleset elkerülhetetlen, használd a vészféket, készülj fel az ütközésre, de ne ránsd félre a kormányt. Lehetőség szerint kerüld el, hogy átsodródja a szembejövő sávba. Na, itt hasonló ajánlatot tesz ő is, csak a vészfékkel együtt. Esetünkben a gázpedált töltötte be ezt a szerepet. Megoldás lehet az autó aljára rögzített vadriasztó, ami jelez az állatoknak. Ez a hangszóró olyan frekvenciát használ, amely a vadnak kellemetlen, így esélyes, hogy kitér az utunkból. Vagy például lehet menni szirénázva is, szerintem az is jó működik. Milyen villog a sziréna, jó, szerintem nincs az a vad, aki elénk ugrana. De hát ez csak természetesen megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművekre vonatkozik, illetve csak ott megoldható. Nos, ha mégis megtörténik a baleset, az első dolgod az legyen, hogy meggyőződj arról, minden utas jól van-e, történt-e személyes sérülés, ugye akkor gondolom a második az, hogy nézzük meg, hogy az őz hogy van, de nem. Ezt követően értesítsd a rendőrséget, a rendőrök értesítik majd az illetékes vadásztársaságot. Ha az állat megsérült, de nem pusztult el, akkor se nyúj hozzá, mert a fájdalom agresszív viselkedést válthat ki belőle, és még ebben az állapotban is jelentős sérüléseket okozhat. Hát nem mondanám, hogy a vad érdekében túl sok szó elhangzik ebben a cikkben. Nos, vezess óvatosan, folytatódik vagy fejeződik be az anyag, tartsd be a szabályokat. Ezt így akarok élni én is. Óvatosan vezetni és betartani a szabályokat. Mi mást szeretnék elérni az életben? Itt vagyunk a Kiskunsági Nemzeti Parkban, még mindig a Biri Béla blokk keretein belül, mert hogy még tart az ugartyúkok költési szezonja. Az ugartyúk egy ritka madárfaj, melynek az országos állománya 50-70 pár közé tehető. A populáció mintegy kétharmada a Duna-Tisza közénél, azon belül is a legerősebb állománya a Felső Kiskunságban található. Földön fészkel, ami hát rendkívül kiszolgáltatottá teszi a költési szezonban. Az emlős ragadozók mellett egyes madárfajok, valamint a mezőgazdasági tevékenységek is veszélyt jelentenek az ugartyúk állományaira. Mivel gyepeken és szántókon, hát ugarokon egyaránt fészkel, ezért sokszor esnek áldozatul a tojások és a fiókák a kaszálásnak, a tárcsázásnak, vagy a kultivátorozásnak. Önök kultivátoroztak már, zárójelbe zárva. Melyek abban az esetben elkerülhetők, ha ismerjük a revíreket, és egyeztetünk a területen gazdálkodókkal. Hú, ez nagyon jó. Van egy fotó itt az oldalon, egy ugartyúk kis csibét tart a kezében a szerző, hát eléggé helyes az ugartyúk csibe, tehát hogy van a tekintetében valami mély elszántság és elgondolkodás. Azon gondolkozik szerintem, hogy mi, hogy az Istenbe került erre az ugarra. A forró július végi augusztus elejé napokon, amikor már rég kiégett a gyep, azt gondolhatjuk, hogy itt már egy lélek sincs, és hogy semmiben nem tudunk kárt tenni egy kaszálással vagy szántóföldi munkával. Azonban a földön fészkelő énekes madarak úgyis, mint mezei pacsirta, búbos pacsirta, cigánycsuk, sordély, sárga billegető, vagy a parlagi pityer, már rég nem énekelnek, és a fiókáik is kirepültek. Azonban az ugartyúk költése ugye egész szeptember elejéig elhúzódhat. Igaz, hogy a fűrfogoly fácán, de még a túzok fiókák legtöbbje is már repülősek ekkorra. Az ugartyúkok esetében előfordulhat, hogy ők még nem. Jelenleg is ismerünk olyan költéseket, ahol a fiókák még nem röpképesek. Későn költő, földön fészkelő madarunk még a haris és a hamvas rétihéja is. Ezek a határos nemzeti parkok természetvédelmi ürei rendszeresen együttműködnek a Felső Kiskunságban, és igyekeznek minden ugartyúk költést feltérképezni, a fiókákat pedig színes gyűrűvel ellátni. Mielőtt a faj egyedei elhagyják a Kárpát-medencét, kisebb-nagyobb csapatokban gyülekeznek. Kollégáink rendszeresen figyelik meg az ismert gyülekező helyeken lévő példányokat. Tavaly például 84 egyed került a távcső elé az egyik felső kiskunsági területen. Az ugartyúk jelenlétét leginkább jellegzetes hangja árulja el, melyet kora estétől kora reggelig hallat leginkább, de időnként nappal is elereszt egy strófát. Az ugartyúk egyébként fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Ezt mindig kénytelenül kell mondani, nem ennyiért lehet eladni, hanem ennyire büntetnek minket, ha bántjuk. Nos, hova megyünk? Nyíregyházára, az állatkertbe 3 hónaposak lettek a majott makik. Hú, ezek helyes majott makik, amelyen találkoztam. Három hónaposak lettek állatparkunk sárga szakállas maki ikrei, így átestek életük első állatorvosi vizsgálatán. A kölykök 130 napi vemhesség után születtek, és eddig leginkább anyjuk hátán lovagolva töltötték mindennapjaikat. A kicsik fő tápláléka az első két hónapban ugye az anyatej volt, de már elkezdték a lédús édes gyümölcsök fogyasztását is. Az állatorvosi vizsgálat során a park állatorvosai egyedi azonosítóval látták el őket, valamint megállapították az ivarukat is. Két hímmel gazdagodott a maki család. Ezek a makik a barna makik családjába tartoznak, ugye azért hívják őket sárga szakállas makinak. Barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Lemur fulvus majottenis, majottensis a latin nevük. Ez a majottensis kifejezés arról utal, hogy természetes élőhelyük Madagaszkár szigetétől, mintegy 400 kilométerre a Majottes szigetén található. A főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, ahol előszeretettel napoznak és pihennek, tökéletes életvitelnek tűnik, de alkalmanként elsősorban kora délután lemerészkednek a talajszintre és élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, négy alsó metsző és két szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, azokat távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket. Mint a makifélék mindegyikét, így őket is, az ő fennmaradásukat és az élőhelyek elvesztése fenyegeti. Leginkább ezért is fontos, hogy zárt tartási körülmények között az Európai Fajmegőrzési Program keretében tervszerűen tenyészték őket. Európában mindössze 65 egyedet tartanak állatkertekben, ugye, mint kiderült ebből néhányat a nyíregyházi állatkertben. Még mindig itt vagyunk, nem megyünk el Nyíregyházáról, mert hogy törpe vidrák születtek az állatparkban. A kicsiket a csapat közösen neveli. 60 napi vemhesség után világra jött kölyköket a csapat közösen neveli, és jelenleg a rejtett gyerekszobában élnek, de hamarosan, ahogy elkezdenek érdeklődni a külvilág iránt, kimerészkednek majd a kifutórendszerbe is. Az ázsiai kiskarmú vidra a legkisebb termetű vidrafaj, megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vitrától, mindegy. Jóval kisebb testméretekkel rendelkezik, mindössze 3-5 kg-os, és nagyobb testű rokonától eltérően nappal is aktív és kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidrafaj. Dél-Kelet-Ázsia sekély, édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik. A törpevidra család nagyon összetartó, nem csak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok is részt vesznek a kicsik gondozásában. Így van ez nálunk a nyíregyházi állatparkban is. A tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. Hamarosan egyébként majd megtekinthetők lesznek, de egy kicsit még erre várni kell, úgyhogy emiatt ne induljanak el Nyíregyházára. Hamarosan beszámolok arról, hogy megérkezett Bendegúz jövendőbeli a budapesti állatkertbe, azonban addig, mivel hogy 10 óra 30 van, még egy kis petnészenit fogunk hallgatni, és aztán pedig beszélgetünk egy órácskát vendégünkkel, aki Hollandiából Magyarországra tette át székhelyét, legalább megtudjuk, hogy miért történt ez. Most pedig zene. Thank you.
Oké, de reppelj tovább.
Jó reggelt kívánok. Ha minden igaz, akkor Simon Wintermans a vonalban. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok.
Minden igaz, igen, én vagyok Simon Wintermans. Jó napot kívánok.
És még jól is ejtettem ki a nevét, mert néha elmegyek ebbe a rossz angolos irányba, ami egy igaz, egy öntudatos holland mindenképpen fölháborodik.
Hát,
olvastam a sztorit, izgalmas, tehát azt kell mondjam, hogy az eddigi információm szerint inkább az jellemző, hogy az autokráciát kedvelő széljobber hollandok érzik itt magukat jól, de hát itt egészen másról van szó. Hogyan keveredett ide, vagy egyáltalán hogyan tudta, hogy létezik egy ilyen Magyarország nevű hely a térképen?
Hát én nem gondoltam, amikor fiatal voltam, hogy majd Magyarországra fogom lakni, már most már lassan fél életemet, de mégis így történt, de minden teljesen véletlenül, vagy terv nélkül történt. A legfontosabb dolog, ami így lepecseltette talán a sorsomat Magyarországra, az volt, hogy 87-ben kaptam egy meghívót, hogy vegyek részt fotósként a Teleki Sámor emlékexpedícióban, amely pont 100 év a Teleki Sámor gróf után újra próbálta csinálni az ő afrikai útját, és hát véletlenül nagy szerencsével ebben a csoportban én belekerültem, és így, az még mindig igaz, és még majdnem minden hét valaki, aki engem nem ismerte, az kérdezi, fiatal ember, te hol tanultál ilyen jó magyarul, és akkor mondom, hát Afrikában. És akkor kicsit furcsa néznek rám, de mondod, ez tényleg így, Afrikában tanultam meg a magyar nyelvet.
Mi volt ez egyébként pontosan, ez a megismét a teljes Teleki Sámuel útvonalnak az újra bejárása, vagy
csak... Igen. Uh-huh. Szóval az volt, hogy a Teleki Sámuel 1887-88-ban járt Afrikába. Oh. És vadászként indult, és véletlenül lett belőle afrikai felfedező. Egy fontos túra volt, mert ő volt az első európai fehér ember, aki járt a mostani Kenya északi részébe, uh-huh. és ott felfedezte, mint legfontosabb valamit a turkának tavat, amely ő Rudolf Tónak hívott uh-huh. a 19. század végén, és ezzel ez a magyar gróf az berajzolta az utolsó nagy fehér foltot az afrikai térképén. És annak volt, szóval ez egy fontos túra volt, és amikor mondjuk 1984 körül egy pár okos ELTE diák lát, hogy hú, lassan egy század lesz, hogy a mi Telekink ott járt Afrikában, az ad egy óriási lehetőséget, hogy csináljunk egy kis afrikai utazást. Az még kommunizmus volt, még már nehéz volt Ausztriába kiutazni, akkor nem is beszélek Afrikáról. Mm. Szóval ők az így látták ezt a lehetőséget, és meg is csináltak az egész rendezést, és akkor én a vége felé én belekerültem ebben a csoportban, és én voltam akkor az egyetlen külföldi tag, volt két buszsofőr, 6 magyar diák, és még egy holland, és akkor tudtam, hogy nem fognak értem állandóan fordítani. Egyébként a 8 magyar között csak 3 beszélt valami nyelvet, amit én is tudtam. Így tudtam az indulás előtt már, hogy ha szociálisan akarok részt venni ebben a nagy kalandban, akkor nincs mese, muszáj nekem ezt a uh-huh. érdekes, titokzatos magyar nyelvet megtanulni. Persze akkor rájöttem, hogy ez azért nem olyan kicsi feladat, de mivel inkább nyelvérzékeny vagyok, uh-huh. a matematikára vagyok nagyon jó, úgy valahogyan sikerült nekem.
Ez egy ilyen finom utalás arra, hogy a magyarok angol tudása az hát eléggé, hogy is mondjam, szegényes volt akkoriban.
Akkor is.
Akkor is.
Most már javult egy kicsit, a fiatalabb generáció van sokkal jobb, de még mindig, ha összehasonlítom más országokkal, ott sokkal jobban beszélnek a külföldi nyelvről, ami részben érthető is, mert tényleg egy magyarnak sokkal nehezebb franciául tanulni, mint egy spanyolnak mondjuk.
Jó, az agyaz, de mondjuk azért angol nem ilyen.
Ő is, de nem csak a magyar nyelv nehéz, és ebből kilépni, de a kultúrában is van valami, hogy ez még nem annyira természetes, hogy minimum egy másik nyelvet is beszél. Van sok ember, aki teljesen jó érzi magát, hogy csak magyarul tud.
Igen, nekünk azért, ugye én is régre járt a szavatosságom, hát ugye azért nekünk az eléggé melós volt, emlékszem, hogy igazából én 8 éven át tanultam oroszt, és hogy amikor mellette angolt akartam tanulni, akkor betettek egy francia csoportba, tehát hogy azért állítottak ezzel nehézségeket is, nyilván nem akadályozta volna meg, hogyha nagyon akarom, de... Igen, tehát lehetett volna az orosz a második nyelvünk, csak azért annyira ellenáll mindenki belül ennek lelkileg, hogy esküszöm 8 év alatt alig gagyogok valamit oroszul.
Persze, hát ez egy közismert tény, hogy ha valami okból nem szeretett ezt az országot, ezt a kultúrát, ahol beszélnek ezt a nyelvet, amit tanulnod kéne, az nem fog menni. Hollandiában nem volt más. 1940-ig mindenki szívesen tanult németül, az 45 után már egy hosszú idő eltűnt ez.
Érthető okokból.
Ja.
Igen, mondjuk oroszul meg nem kellett egyáltalán. De ez nagyon furcsa, mert például az orosz kultúrát lehetett szeretni, de csodálatos dolgokat, de hát éppen azért, mert megszállva voltunk általuk, ezért hát valahogy nem számított. Ja.
Így van. Hát ezt most is látjuk Ukrajnában, hogy most nagyon mennek pont az igazi ukrán nyelvre, és előtte az nem volt annyira problémás, hogy oroszul ja. is beszélt mindenki. Szóval igen, ilyen dolgok. Vagy láttunk is a Horvátországban, ott a Balkán háború, utána ők kezdték kipucolni a horvát nyelvből a szerb befolyásukat. És visszatalálnak régi szavakat, ami valami középkorban még úgy használták, és most visszapróbálják. Szerintem nem tudom, hogy még mindig, de volt egy heti horvát rádióprogram, hogy a horvát nyelvvel beszéltek valami nyelvi professzorokkal, és erre mindig mentek, hogy na, ezt most így mondjuk horvát.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy a Putyin szándékával ellentétben sikerült létrehozni az ukrán nemzetet, az ukrán nyelvet, az ukrán öntudatot. Ráadásul, ugye. Na de szerencsére vannak neki barátai a világban, például ilyenek vagyunk mi is, és nem fogunk belemenni a politikába. Sokkal inkább az érdekel engem, nézegetem ezeket a képeket, és ugye ismerem a sztorit, hogy egy tandem kerékpár segítségével, a fiával kezdték el bejárni Európát, de látom, hogy ez nem egészen az a tandem, amit mi ismerünk, amikor két ember ül egymás mögött, ez ami speciális bringa, ez micsoda, milyen ez?
Igen. Hát reklámot nem fogok csinálni, mert nem szponzorálnak engem.
Ja, jó, nem is.
Ez egy német gyármány, és ahogyan mondasz, nagyon érdekes, hogy ez egy fekvő bicikli, és egy normális bicikli össze-vissza együtt van rakva, mondjuk. Uh-huh. És a normális tandemnél a kapitány ül elő, és a matróz az a másik helyen van, az csak a kapitány hátját látja. Itt fordítva, én hátul ülök, mint egy normális bicikli, elő van a fiam, aki ilyen fekvő bicikli kis szék félében nagyon kényelmesen ül, neki nem fog fájni a popsia, viszont ő is teker, és ő akkor alacsonyabb van, de elő, szóval ő mindent lát, én hátul vagyok, de magasabb vagyok nála, szóval én is mindent látok. És így mindenkettőnk teljes panorámát élvezünk, és az is nagyon fontos, és az is egy szuper egy bicikli az, hogy mivel a fejünk viszonylag közel van egymástól, nagyon könnyen lehet beszélni
egymással,
és nem visszafelé kell állandóan raknom a fejemet, hogy a másik is hallja valamit, hanem így jól tudjunk kommunikálni a szélben is, útközben is.
Na, gondolom azért, hát hogy is mondjam, tehát Hollandia után talán meglepő lehetett, hogy a Európa nem mindenhol egy nagyon jó sík felület, ahol kényelmesen lehet bringázni, hanem vannak ezek az úgynevezett hegyek, amelyek hát megnehezítik a közlekedést.
Igen, de hol vannak itt hegyek Magyarországon?
Dombok, de oké, de azért Hollandiához képest hegyek.
Hát az még nem vagyunk Nepalban, vagy ilyesmiben. És most egy fontos dolgot elfelejtett. Igaz, hogy a holland sík terület, mint ahogy a Magyarország egy jó nagy része szintén, de mégis vagyunk egy bicikli hatalom, annak ellenére, hogy mondhatom azt, hogy a holland klíma borzasztó nem jó biciklizéshez.
Oh.
És az itt egy nagy előny, hogy itt nem sokszor esik az eső, jó idő van sok hónap az évből. Azt akarom mondani, hogy ez egy szokás kérdés. Mindenhol lehet biciklizni, csak ezzel fölnőttünk, vagy mégse, milyen kultúrában élünk, autostátusz, vagy talán a egészséges életmód inkább egy státusz, és így. Én éppen lassan 3 éve Pécset egy Don Quixote harcot csinálok, minden siker nélkül, hogy ott az úgynevezett bicibuszt próbálok bevenni. Az azt jelenti, hogy a iskolába járó gyerekeket kivinni az szülők taxiából, és rátenni a saját bicikliére, amikor suliba megy, mert Pécset is, mint Budapesten is, a reggeli és délutáni dugók azok lassan kibírhatatlanok. Az egész város élet attól, hát, megy. És miért van ez? Mert mindenki autóval jár, mert mindenki azt mondja magában, hogy hát nem lehet biciklival menni, és akkor sok száz ok van emiatt, hogy ő miért nem tudna, és a jó akaratú szülő az, akkor ő is mondja, hogy hát beviszem a gyermekemet a suliba az autóval, mert más nem lehet, és nincs infrastruktúra, veszélyes, és ez ebben is igaza van. De az a baj, hogy azon még tovább növekszünk a dugókat, és még nagyobb dugó van, mert egy harmada a dugókból az iskolába járó gyerekek, szülők csinálják.
Furcsa egyébként, hogy Pécsett is van már csúcsforgalom, elég rég jártam arra, de akkor még ez nem volt jellemző, hogy dugók lennének.
Hát most nagyon jellemző. Hát évente kb. 2% több autó van a pécsi utcákon, és ezek az autók 20 év alatt átlagban 10 cm szélesebb és magasabb. Szóval ez a helyzet nem lehet állandóan tovább így csinálni, de még mindig nem jött le a tantusz, hogy itt változtatni kell. És ahogy mondom, ez a bicibusz az eddig teljesen sikertelenül egy projekt. Mindenki tapsol neki, mindenki mondja, hogy Simon, ez marha jó, ez milyen jó, és mondom, na örülök, akkor te is jössz holnap a gyermekedre, hát nem, én nem, mert mi a hegyen lakunk, vagy.
Ja.
Szóval ez van, mindenki tapsol, de nagyon kevés ember sajnos.
Ez egy klasszikus, ez egyébként egy csodálatos magyar tulajdonság. Csodálatos ötlet, fantasztikus, de kár, hogy nem nekem jutott eszembe. Ja, nem, én nem csinálom. Mások csinálják, igen. De én nem.
Igen.
Ja. Miért pont Pécs?
Az a baj, hogy ezek az emberek nem tudják, milyen jó a biciklizés. Én egyszer mondtam a Nőklapja interjúban, hogy a biciklizés az nagyon hasonlít a szexre.
Hát többek között, igen.
Ilyen szempontból, hogy ha soha nem csináltad, akkor fogalmad nem lehet, hogy milyen jó. És az ember, aki mindig csak az autójában ül, mindig magát izolálja a külön világról, hát az egy teljesen más életforma, mint ha kint vagy a levegőben, vagy az esőben, a szélben, akár a hóban, a jó időben, és ott vagy, a saját erővel mész előre, és az egy teljesen más életérzés, és nem is beszélek persze a jó kombiról.
Én motoros vagyok, tehát ilyen köztes megoldás. Nem izolálom magam, de nem is fárasztom.
Ja.
Miért pont Pécs?
Pécs az véletlenül egy pár ok volt ott, hogy 96-ban összeházasodtam egy pécsi lánya.
Ó, hát ez jó ok.
Igen, és akkor én még Amsterdamban laktam egy kis diák bérelt lakásban. Ő neki viszont a pécsi belvárosban volt egy saját lakása, és nekem volt, ahonnan most is egyébként beszélek, pécsi vidéken egy kis parasztházom. És akkor ez a kombináció, hogy Pécsed van, és saját lakásunk, és egy weekendház, és Amsterdamban hát nincs semmi, szóval akkor úgy döntöttünk, hogy akkor én ott hagyom Amsterdamot, és megyek Pécsre. Szóval ez volt a direkt ok annak, de még azért is volt ez nekem nem annyira nagy lépés, mert 4 év az előtt én egy évig, és az megint egy véletlen dolog volt, egy évig a holland nyelvet tanítottam a pécsi egyetemen.
Aha.
És így nekem már volt 96-ban egy elég nagy ismerős baráti köröm Pécset. Az egyetemen sok embert ismertem, meg ismertem a kocsmákat. Szóval az is játott benne, hogy akkor jöttem át. Nekem már volt egy kiépített szociális rendszerem, a leendő feleségemnek nem volt ilyesmit Amsterdamban.
Ja, az egy kicsit nehezebb is. De hát akkor ez esetben ön eléggé pontosan tudja, miről beszélek, mikor azt mondom, hogy hát Hollandia az nem Amsterdam. Nagyon sokat megtéveszt ez a dolog. Én hát például, hogy is mondjam, egész más mentalitás, egész más gondolkodás, egész más világ a holland vidék, mint Amsterdam.
Hát de hol nincs ilyen? Hát Budapest az nem Magyarország, Párizs az nem Franciaország, és így tovább mondom.
Ja.
Majdnem mindenhol van, de tényleg való, igazod van, hogy hogy Amsterdam az más. Hát Amsterdam nem lett jobb sajnos, mert túl sok turista oda jár.
Igen, mondjuk ez egy kicsit...
Mint Barcelona, mint Velence, Firenze, túl sok, és a város már nem bírja. Amikor én még ott laktam a 90-es években, már nagyon sokan voltak, de még éppen mondjuk kibírható volt, de ha most visszajövök, akkor én nagyon sajnálom, mert ez egy Disneyland lett a belváros, amely tovább is gyönyörű, szép, és építés történelmi szempontból egyedül álló valami gyönyörség, de hát és nem talál sehol se lakóhelyet, ott minden teljesen tele van, és az már nem annyira jó.
Igen, de úgy érezem, még illetve én a 80-as évek végén tehát jártam ott, tehát nem nincsen frissebb információm erről. Akkor is ez érezhető volt már, de akkor is úgy éreztem, hogy azért a különbség a Amsterdam és a vidék között az talán erősebb egy kicsit, mint ez általában megfigyelhető. Bár azóta biztos változott ez, hisz valóban Barcelona teljesen élhetetlen lett, Velence élhetetlen lett. De hát közben azt látjuk folyamatosan, hogy Budapest is arra törekszik, hogy minél több turistát hozzon ide egyrészt, aztán egyszer csak meg már nem bírja elviselni, tehát itt ésszel kéne csinálni egy kicsit.
Igen, de az mindenhol persze a gyors forint az jöhet.
Hát.
Az éttermeknek kell, a kocsmáknak kell, a kulturális intézményeknek kell, és a többi. De az a baj, minden, ami túl tömeges, az már nem jó, és az mindenhol ugyanaz, és hát az emberség ilyen, nem tudjuk magunkat kicsit visszatudni szerintem, hogy miért repülök még mindig egy pár napra, repülök valahova, és akkor csak ott másféle étteremben ülök, és megyek haza. És azt még mindig nem értjük. Közben itt a klímaváltozás szerintem most már tényleg a legtöbb ember már észreveszi.
Igen, de nem köti össze ezzel. Például én azt gondoltam, hogy a Covid után, ugye a Covid alatt volt ez a rendkívüli önmérséklet, hogy végre az emberek nem mentek el meginni két Guinness-t a Nagy-Britániába, és visszarepültek még aznap este. Azt hittem, hogy ez valamilyen szinten megmarad ez a készségünk, és nem, visszapörgött.
Nem, rögtön vissza. Én emlékszem, nekem ez a Covid az nagyon érdekes volt. Itt, ahol most vagyok a vidéken, itt van ez a zengő.
Igen.
És a mi falunktól ez a zengőt az normális esetben mondjuk ötszer évente nagyon szépen lát tudom erre nézni, mert akkor tiszta levegő van, mert volt valami vihar az est előtt. Amikor Covid volt, minden nap láttam, hogy ez teljesen tiszta a levegő. És akkor az ember rájön, hogy az mit csinálunk ezt a sok rossz levegőt normális esetben, és most van Covid, most senki nem autózik, a repülők nem mennek, és akkor én is gondoltam, hogy talán ezt ebből fogunk tanulni, de úgy látom, nem.
Nem, dehogy. Legalábbis nagyon hamar el is felejtettük. Említette, hogy a holland nyelvet tanított a Pécsi Egyetemen, ugye, és ez visszautalna egy kicsit, én azért azt tapasztaltam, hogy Hollandiában, de tényleg az utcaseprőtől a prostituáltig, vagy a politikustól a dílerig, mindenki az angolt teljesen természetesen beszéli. És közben ilyen helyzetekben mindig azt vettem észre, nem tudom a holland politikusok milyenek, de egy csoport akad, aki azt mondja, hogy úristen, elveszítjük a kultúránkat, elveszítjük a nyelvünket, ne beszéljünk angolul, mert azzal betagozódunk ebbe a semmilyen arctalan tömegbe. Itt is volt ilyen irányzat?
Van ilyen gond, és van... Szerintem az nem is ok nélkül, de közben én nem látom azt, hogy a holland nyelv eltűnne. Meg befelejtsük, a holland nyelv Európa szerte, de nem olyan kicsi nyelv, azt hiszem az EU belül talán hatodik helyen vagyunk. Mert Hollandiában 18 millió ember él, akkor Belgiumban van még egy 6,5 millió flamand nyelvű, ami ugyanaz, csak más akcent. Szóval már vagyunk majdnem 25 millió holland beszélő, az nem kevés. És otthon mindenki azt beszél. De nekem is zavar, ha például Amsterdam vagy a Hágában, szülővárosomban ülök egy teraszra, és a pincér az valahonnan jött, és nem tud hollandul. Az nekem zavar. Nekem nem zavar, ha mit tudom én, külföldön vagyok, és ott angolul kell nekünk kávét kérni, mert ez normális, mert ja, de ha a saját otthonomban nem tudok hollandul kávét rendelni, az nekem az zavar. És van ilyen, vagy az egyetemeken nagyon-nagyon bementek csak angol nyelvű oktatásba.
Hát hogy nem, mert...
Azon is.
Igen, hogyha én egyetemre mennék Hollandiában, akkor én is azt mondanám, hogy hát elég lesz az angol, mert hogy ugye miért kéne hollandul megtanulnom, hisz ott meg tudom ezt oldani angolul is, és hát valóban ez elképzelhető, hogy zavaró lehet valakinek, aki ott él. Ja.
Igen. De réges-régen ismertem egy angol családot Hágában, és a Shell-nél dolgozott az apu, és angol volt, és azt mondta, hogy nekem nem sikerül hollandul tanulni azért se, mert megyek a pékre, kérem egy kenyeret, a pék azonnal érzi, hogy én angol vagyok, és kezd velem angol beszélni. És mondtam neki, ja, erre nem is gondoltam volna, de tényleg ilyen szempontból még nehéz is külföldként hollandul tanulni, mert mindenki túl jó beszél az angol, mint második nyelvet is, igen. Szóval ilyen problémával nem találkozik egy külföldi, aki Magyarországra megy, szerintem.
De, már igen, itt most már... Én most már megvagyok, én ugye Budán a Moszkva tér környékén lakom, és igenis vannak kávézók, ahol a személyzet nem beszél magyarul, hanem angolul.
Igen.
Úgyhogy ezt már sikerült megtapasztalni.
Igen.
Simon Víz.
Én mindig azt mondom, bocsánat.
Igen, pardon.
Hogy, ha laksz valahol külföldként másik országban, az első dolgot az kell, hogy legyen, hogy ezt a nyelvet azt te is tanuljál meg minimum egy minimális szintén, és ha most Kínában is, akkor Kínájuk kell tanulni, ha Vietnámban, akkor az kész, nincs messe, az saját érdekében egyébként. Tehát mi lenne, ha én nem beszélnék magyarul, akkor hogyan tudok itt dolgozni, vagy barátokat...
Nehezít a dolgon.
Így van.
Szóval bár nem irigylem azokat, akik magyarul elkezdenek tanulni, mert az egy picit más igénybevétel, mint mondjuk szerintem, mint minimális szinten angolul. Simon Wintermans a vendégünk, most jön egy hírblokk, aztán zenélünk. Nyugodtan tegye le a telefont, vissza fogjuk hívni utána, szerintem egyszerűbb, mert ez egy kicsit hosszadalmasabb szünet, de mindjárt jelentkezünk, és köszönöm szépen.
Vissza.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.
пиши мне в соцсетях.
Punks Not Dead, és itt van velünk Simon Wintermans, aki hát jelenleg Pécs környékén él, és továbbra is a Pécsi Egyetemen tanít?
Nem, nem, az egyszer egy év volt. Érkeztem akkor 26 évesen a Pécsi Egyetemre, hogy diák legyek egy csereprogram keretében egy évig, aztán sikerült, hogy ebből lettem véletlenül tanár, szóval diákként jöttem, tanárként mentem el, mert én akkor művészettörténelmet tanultam az Amsterdami Szabad Egyetemen, és volt egy, ez 91-ben volt, szóval éppen a rendszerváltás után, és akkor a nyugati és keleti egyetemek kezdték újra kapcsolatokat csinálni egymással, és így az én Amsterdami Egyetemen valahogyan kapcsolatba került a Pécsi Egyetemmel, és éppen friss diák voltam az első évben, amikor ki volt rakva ilyen kis papírkákon, hogy ki szeretne Magyarországon tanulni. És akkor gondoltam, mert 3 évvel ezelőtt voltam én Afrikában, ahol tanultam ezt a nehéz nyelvet, de amíg már lassan kezdtem elfelejteni is, gondoltam, hogy az egy kitűnő lehetőség, hogy végre jobban fogom megtanulni ezt a nehéz nyelvet. Így én jelentkeztem, mint amsterdami diák, aki szívesen ment Pécsre tanulni, de az lett a helyzet, hogy Amsterdamból Pécsre ott összesen egy emberke volt, aki akart menni tanulni. Fordítva Pécsről Amsterdamba, hát nem tudom pontosan, mondjuk a fél egyetemet szívesen jött Amsterdam. És így véletlenül én a gyereprogramnak lettem az aranytyúk, és nagyon-nagyon akarták, hogy jöjjek Pécsre, hogy legyen csere. Aztán Pécsre érkezve egy évvel később, akkor rá kellett jönnöm, hogy akkor még nem volt Pécs művészettörténelmi tanszék se. Na és akkor nem tudtam igazán mit csinálni egész év, de meg lett mentve ez az év nagyon jól azzal, hogy a Pécsi Egyetemen működő idegen nyelvű lektorátus azt kérdezte tőlem, figyelj Simon, ha itt vagy egy évig, nem akarsz kicsit hollandul tanítani a diákjainknak. És akkor mondtad, miért ne? De nem gondoltam volna, hogy sok embernek ezt a kis nyelv fog érdekes lenni, de nagyon nagy meglepetésemre, sőt, meg is ijedtem kicsit, nem 3-4 diák akart hollandul tanulni, hanem 45. De így lettem komoly tanár mondjuk, és tudtam mit csinálni az egész hét az egyetemen. Szóval ez jó. A végén nagyon jó lett, és amiért jöttem igazán az, hogy jobban tanuljam ezt a nyelvet, akkor az sikerült is, mert ott álltam az osztály előtt egy évig, és próbáltam magyarázni a holland nyelvnek a szépségeit a magyar diákjainak.
És itt nem az angol volt a közvetítő nyelv, hanem akkor a magyar.
Nem, az első leckétől próbáltam velük hollandul beszélni, persze magyarul is, de ja.
Ott találkozik az ember ezzel a problémával igazán, legalábbis én, amikor Amsterdamban megkérdezi a járókelőktől, hogy még ugye ez az okostelefonok előtti korszak, az internet előtti korszak, amiről beszélünk. Amikor megkérdezi az ember egy járókelőt, hogy elnézést, hol találom a Van Gogh múzeumot?
Ja.
És akkor ránéznek, és azt mondják, hogy az kicsoda? Hát a Van Gogh. Nem, soha életünkben nem hallottunk Van Goghról, mert hogy Van Gogh neve hollandul úgy hangzik, hogy...
Van
hó. Na jó, oké. És tehát azok a hangok, amiket ott, azokat azért nem volt könnyű elsajátítani.
Nem, azt elhiszem.
Magam nem tanultam hollandul, csak...
Akarják, nagyon jól tudnak arabul vagy hébreül kiejteni, mert ott ugyanilyen furcsa hangok vannak benne, ja.
Mindössz, és ez azért furcsa, mert az arabok azért is tanulnak könnyen magyarul, mert a G meg az eny, ezek a speciális magyar mással hangzók is benne vannak az arab nyelvben.
Ja, igen.
Úgyhogy ez a legjobb, és hát ezért valószínűleg tudnak a magyarok hollandul is egy kicsit jobban megtanulni. Itt vagyok most a Facebookon éppen, és a közös ismerőseinket nézem, és hát egészen jó válogatás, a Keresztes Józseftől kezdve a Bognár Lászlón át, Péter Krasztev és Láng Balázs, úgyhogy nagyon hasonló akkor az ismeretségi körünk most figyelem
egyben. Igen. A Krasztevet úgy ismertem meg egy bicikli projektemmel. 2010-ben ő akkor Pozsonyban volt valami magyarországi kulturális széle tisztviselő, nem tudom pontosan, de a Magyar Kulturális Központnak volt ő Pozsonyban a főnöke, amikor 2010-ben bicikliztem a 2010 évi három kulturális főváros között, mert az egyik volt Pécs, saját városom, a másik volt Essen és Isztambul, és akkor kezdtem egy sorozatom véletlenül megint, hogy összepróbáltunk kötni minden év az európai kulturális fővárosokat biciklivel, és az volt az első túrám, és Pozsonyban is megálltam, és akkor Péterrel tárgyaltam ott a központban, mert én egyféle bicikliző újságíró voltam, és a Kossuth Rádió követte engemet, és minden hét egy szombat délelőtt akkor egy 10 perces rádióinterjúval meséltem, hogy a múlt hét mit mindent láttam és tapasztaltam. Ez nagyon érdekes kis projekt volt az.
Ugye elég erős, hogy Budapesten azért nagyon erősödik a kerékpáros kultúra, tehát itt azért érdekes módon kiderült, hogy az emberek tulajdonképpen szeretnének bringázni, csak hogyha nem megfelelőek a biztonsági körülmények, akkor azért nem kockáztatnak, de ahogy épülnek a bringautak, igenis. Tehát nagyon növekszik a forgalom. Én az egyiket nem emlékszem pontosan, hogy Pécset ez most hogy áll, de ott mennyire biztonságos vagy, mennyire nyugodtan lehet ott tekedni?
Nem biztonságos. Pécset még sokkal kevesebb bringa út van, mint Budapest. Hát ez mindig ilyen kérdés, hogy milyen szemekkel nézek. Ha én Budapesten vagyis nézek holland szemmel, akkor mondom, hogy egy nagy szar az egész. Ha pécsi szemekkel nézek Budapest, akkor mondom, hú, egy nagyon sok bringa út van már. Szóval minden relatív, de ahogyan mondasz, ha van biztonságos bicikli infrastruktúra, akkor előbb-utóbb az emberek fognak biciklizni, mert rá kell jönni, hogy nem életveszélyes, és milyen jó, és milyen sok előnye jár ez a dolog. Az első per, hogy sok, én nem tudom, de szerintem évente biztos egy 500 000 forintot spórolok azzal, hogy nem járok autóval a városban. Kivéve, ha egy új bútordarabot kell vennem, vagy valami, de én még a karácsonyfám is biciklivel hazaviszem. És az akarat kérdés, de ha rájössz, hogy milyen sok pénzt keresel azon, hogy nem mész mindenhova autóval, nem fizetsz parkoló díjat, nem állsz dugóban, szóval időt is sporolsz, hát de az csak akkor fog menni, ha jó az infrastruktúra. És azért érdekes vagyok mondjuk ebben a témában tudnék tanácsadó lenni, mert én fölnőttem a 70-es években Hollandiában, ami ugyanaz volt a helyzet ott, mint most Magyarországon. Az volt a helyzet, hogy nem volt még sok bicikli infrastruktúra, nagyon nőtt az autószáma, nőttek a balesetek a biciklikkel, az autók között, és lassan az autók mindent átvették a városban, az életben, mert neki sok helyre van szükség, széles autópályákra van szükség, és a többi. Most viszont, mert azt nem engedték Hollandiában, hogy az történjen, akkor a 70-es évek végétől kezdték lassan építeni ezt a gyönyörű hálózatot, ami most van, és világ első helyen állunk ezzel, és én most nagyon-nagyon-nagyon jól látom, hogy a holland városokban kevesebb és kevesebb autó mozog.
Mitől fordult meg ez a trend?
Lenni, jobb a levegő, több hely van a lakóknak, a gyerekeknek, és én azt tudom látni, én egyféle időutazó vagyok, mert én azt látom, hogy a Hollandiában is sikerült csinálni, igaz, nagyon sok év van, évre van szükség, de működik a dolog, és utána javítás. A javítás sajnos nem az egyik napról másikra jön, és hát eddig, hogy nagy státusz az autó, és minél nagyobb autó, minél gyorsabb autó, akkor még nehéz lesz nagyon. Hát néha mondom a lányoknak, lányok csak tőletek függ, mert ha még mindig ti beszálltak szívesen egy BMW kabrioletbe, mert annyira szuper autója van az új barátodnak, akkor továbbra fognak ezeket venni a fiúk.
Igen, nem akarják a vázon vigyék őket, de hogy mitől fordult ez meg? Az. Mert hogy Magyarországon a politikusok ugye attól félnek, hogy az autós lobby sokkal erősebb, és hogy megbuknak, hogyha elkezdik korlátozni az autókat. Ettől félnek.
Azért le a kalappal, ami a kapitány Gergely csinál Budapest, hogy a szél ellen mer menni.
Ja.
Bécset van egy jó polgármesterünk, de ő jobban fél az autó lobbitól, mint hogy mer vezető lenni egy hosszú távoli vízióval, mert ő nem mer ezt jön. Még mindig csinálnak új parkolóhelyeket Pécsen, és azt akkor büszkén írják a helyi újságba, hogy na megint sikerült pár autó parkolóhelyet csinálni, ahelyett, hogy ezeket direkt visszanyomjuk az autókat.
Hollandiában?
Én értem a politikusokat is, de tényleg, ha a pécsi polgármester komolyan úgy nyomja, mint ahogyan Budapesten már csinálja a Gergely, akkor valószínűleg nem fognak
újra nem szavaznak rája.
Ja, igen, az tényleg is valószínű.
Hollandiában?
Én azt mondom, hogy vezető vagy, és ha van egy jobb irány, neked kell mutatni az irányt, és akkor az lenne a jó, ha merne, de még nem tartjuk.
Hollandiában is erővel kellett visszaszorítani az autósokat, vagy idővel belátták, hogy értük van?
Nagyon nehéz volt. Pontosan, én most voltam másfél hónapja ebben a holland városban, ahol világ elsőként történt az, Groningenről beszélek, Kelet-Hollandiában. Ott a 70-es években a szocialista városvezetés az egy nagyon-nagyon progresszív, majdnem bolond ötlettel rukolt elő, hogy az egész belvárost az úgy, mint egy torta négy szeletre vágták, és úgy zárták be utcákat, hogy most már nem lehet autóval az egyik szeletből a másikba menni, csak úgy, hogy kimész a saját kis szeletből a nagy körútra, és onnan tudsz valamelyik másik város szeletbe menni. És akkor az óriási protestáltak ellene, nem voltak. A boltosok is sírtak mindent, de most látszik, hogy Groningen, ez egy nagyon magas életminőség mert az egész belváros, ez az embereké. A teraszokon ülnek, sétálnak, mennek az elektronikus buszokkal, és bicikliznek persze, és ez sokkal, sokkal jobb, és nézem az emberekre, és látom, nyugodtak, jó egészségben van, az öregek is, teljesen más képet kap az ember, mint amikor itt vagyok Magyarországon, és az higgyél el, az ezzel nagyon nagy részben összefügg. Vagy a fiatal generáció, a holland gyerek, az nagyon önálló tud élni, mert ő tud mindenhova menni biciklivel, nem is kéri a szüleitől, hogy most vidd autóval a sportklubra, vagy iskolába. Aha. Nem. És látszik, hogy ez jó tesz a fiataloknak, ha önállóan tudnak az életük élni. És akkor én körülnézek itt Magyarországon, és akkor hát egy 16 éves srác az várja, hogy akkor apu, anyja az vigy engem a suliba, vagy a sportklubba, vagy a suli után jönnek, értem, és megyek a gitár órámra. Hihetetlen. Óriási különbség, és nem is veszünk észre, hogy mit csináljunk a saját kis fiatal generációnkkal.
Ott nem félték?
A fiammal ezeken a nagy Európa átszélő utakon, mert én nem akarom, hogy ő ilyen kiszolgált kisgyerek legyen.
De nem féltik a holland szülők a gyereket? Úristen, elüti valami, balesetet szenved, egy biciklivel szedő, nem?
Nem. És kevés baleset történik, hát azért persze, mert kiváló jó bicikli infrastruktúra van, és az is fontos, a holland autósofőr, annak is van tuti biciklin járó gyerekei, ő is maga biciklin ül nagyon sokszor, ő is tudja mi az, ha egy autó túlnyomja és tégedet elnyomja az úton. Szóval egy nagyon nyugodtabb féle forgalom van Hollandiában, azért, mert mindenki, aki ül a biciklin, vagy éppen ül az autóján, az ismeri ezt uh-huh. és mindenki sokkal jobban figyel egymásra, és nyugodtabb az egész forgalom, a 100%.
Igen, azt volt nehéz elmagyarázni, hogy én is próbáltam már nézni, hogy az autós, az van, amikor gyalogos. És hogyha, amikor, tehát nem gondol arra az autóban, hogy ő gyalogosként, vagy kerékpárosként, uh-huh. hogy mit szeretne, uh-huh. akkor ott nagy a baj. Mennyi volt ez? 30 év? Mennyi ideig tartott Hollandiában ez?
50 év összesen.
Hát az azért kemény.
És nálunk se volt, még egy igazi sztorit elmesélek, hogy, uh-huh. hogy mindenki azt hiszi külföldön, hogy a hollandok mindig voltak ilyen bicikli barátok.
Ja, ja.
Mit történt? Hágában, ott a 70-es évek végén a önkormányzat úgy döntötte, hogy két nagy úgynevezett bicikli pályát csinál, hogy gyorsan lehet átmenni az egyik oldalról uh-huh. másikra, és volt ott a belváros környékén egy már szükebb utca, és csak úgy tudták ott realizálni ezt a új bicikli utat, hogy kidobták onnan a parkolóhelyeket.
Oh.
Ez egy ilyen utca volt, ahol sok bolt volt. A boltosok 100%-osan ellene voltak, mert mondtak, hát ez a klienseink jönnek autóval, és most nem fognak a mi boltunkhoz menni. Szóval mégis átnyomta az önkormányzat azt, és erre olyan pipák lettek a boltosok, hogy ők egy péntek éjszakán saját pénzükből 50 köműves fölvették, aki egy éjszak alatt ez az egész bicikli utat újra kidobták, és újra parkolóhelyeket csináltak. Illegálisan. Szóval volt ott a karnevál. A végén a önkormányzat tovább nyomta a dolgot, és nem engedte, és most minden boltos kliens az jön biciklivel, és semmi baj nincs. Ez csak át kell szállni a régi szokásból az újra, és akkor sokkal több ember tud most parkolni bolt előtt, mert egy autó helyére 6-7 bicikli fér.
Hú, de szóval az agyak átformálása a legnehezebb.
Abszolút.
Ez mindenhol.
Gondolni, és az nem egy könnyű, mert hát meg vagyunk szokva erre. Ha meg vagy szokva, hogy te mindent autóval csinálsz, mert a buszra nem tudsz várni, jó, hát akkor így intézted az életed. És hát sajnos. Én azért a Hollandiában van egy félig állami, félig céges valami organizáció, a Dutch Bicycle Embassy. Mm. És ők exportálnak most az egész világra, de az összes 6 kontinensre, ez a holland 50 éves bicikli tudományt, és lehet küldeni delegációkat Hollandiába, például polgármesterek, utcatervezők, döntő emberek, és ott őket rakják 2-3 nap biciklire, és mennek több holland városban biciklizni, hogy saját bőrünkön érzenek azt, hogy lehet biciklizni biztonságban, csak ehhez kell építeni ezt az épület, ezt az infrastruktúrát, és utána ezek a hollandok jöhetnek a te városodban, ott néznek a ottani tervezőkkel mi a mostani helyzetet, mi a legfontosabb pontokon, ahol kellene változtatni, milyen pénz áll rendelkezésre, és ez többé. Szóval ők együtt csinálnak egy tervet, hogy az erre a városra, és akkor utána még 5 vagy 10 év később még jönnek vissza, megnézni, hogy na most mit sikerült csinálni ebből a tervekből. Na, nagyon ügyesen működik ez a dolog, de hát kell menni, és akkor tanulni lehet.
Hát kell, az elhatározás fontos.
És mentek már, van egy valami fideszes politikus, aki elküldi is néha polgármestereket, és azok nagyon-nagyon élvezik, amit látják. Amit eddig nem tudtak elképzelni, hogy létezik, az kell tapasztalni.
Igen, ez nem függ a politikai oldalaktól, baloldali, jobboldali, a bicikli.
Nem, így van. Ez teljesen politikamentes, az mindenkinek a jó létére szól. Ja.
Simon Wintermans, hát is távozta Magyarországon, további jó szórakozást, jó munkát, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hát remélem találkozunk még, úgy látszik a baráti köreink összeérnek, úgyhogy ez elkerülhetetlen. Viszont hallásra, minden jót! Egy kicsit Pat Metheny fog önöknek játszani, és aztán maradék kis szőrös állathíreket fogom önöknek elmondani a műsor hátralevő részében. Zene!
Thank you.
Tettem a budapesti állatkertben megérkezett Bendegúz jövendő belie, már pedig Bendegúzról a következőket tudhatjuk. Már a nagy közönség is láthatja a kifutóban a nemrég érkezett vörös panda nőstényt, akit meglévő hímállatunk Bendegúz jövendő beliének szánunk. A fiatal panda lány egy német állatkertből került hozzánk. A vörös panda az egészen végtelenül szórakoztató állat, hogyha lehetne, akkor biztos tartanék belőle legalább hármat otthon, de nem lehet, úgyhogy a budapesti állatkertbe kell elmennem az, hogy megnézem. Dajáknak hívják. A Csajszit, aki most érkezett, egészen döbbenetesen megindító és nagyon kedves tekintettel néz rám éppen egy fotóról. A budapesti állatkertben 90 óta foglalkozunk a vörös panda, illetve a vörös macskamedve néven is ismert kispandákkal. Az azóta eltelt évtizedek során számos tenyészállat élt itt, és jó pár alkalommal sikeresen szaporítottuk is ezeket a veszélyeztetett állatokat. A vörös pandáink házatáján a legfrissebb hír, hogy meglévő hímállatunk Bendegúz mellé egy új nőstény érkezett az ifjú Dajah személyében. Ő 24. június 5-én született Németországban, úgyhogy alig múlt egy éves, a szászországi Görlitz város állatkertjében. Budapesten május végén került, és ez szükséges karanténidő letelte, illetve a Bendegúzzal való összeszoktatás után most már teljesen birtokba vette új otthonát, a nagy szikla oldalában található vörös panda kifutót. Első találkozásukkor ugyan egy kicsit pofoszkodtak Bendegúzzal, de az ilyen normálisnak mondható. A 6 éves Bendegúz 2020 óta él állatkertünkben. Korábbi párja az életeskorú Aurora, akitől Bendegúznak kölyke is született egyébként. Az idei év elején sajnos elhagyta az árnyékvilágot. Ezért gondoskodtunk újabb nőstényről a Kispandák Európai Állatkerti Tenyész programjának a keretében. Daja persze most még túl fiatal ahhoz, hogy mindjárt anya legyen, de ha minden jól megy, 1-2 éven belül újabb vörös panda kölyökben reménykedhetünk. A vörös macskamedve egyébként Ázsia szívében, a Himalája vidékének erős erdőségeiben őshonos. Kultúrtörténeti érdekesség, hogy a panda szó eredetileg csak ezt az állatfajt jelölte, amikor azonban zoológusok felfedeztek egy jóval nagyobb termetű fekete-fehér medvefélét, amelynek mancsa sok tekintetben igen hasonló felépítésű, mint a vörös pandái. Ezt az újonnan felfedezett állatot óriás pandának nevezték el. Tehát a vörös színű állat volt a panda, a fekete-fehér pedig az óriás panda. A későbbi időkben viszont úgy alakult, hogy az óriás panda sokkal közismertebbé vált, a vörös pandát meg a közvélemény szinte alig ismerte, így a panda szó a nagy közönség számára egy idő után már elsősorban az óriás pandát jelölte. Olyannyira, hogy 1990-ben, amikor az első vörös pandák állatkertünkbe érkeztek, a látogatók számára lényegében újdonságot jelentett, hogy a panda szó nem csak a fekete-fehér óriás pandát jelöli, hanem létezik vörös panda is. Minden esetre abban, hogy ma már a hazai nagy közönség is jól ismeri ezt az állatfajt, állatkertünknek kiemelkedő szerep jutott. Egyébként erről van egy kis film is, hogy hogyan tréningeznek a gondozók a pandákkal. Megtalálják a Fővárosi Állatkert honlapján. Hozzátenném egyébként, hogy a német angolul pedig Firefox a vörös panda, és hogyha valakinek volt ilyen böngészője, az pontosan tudja, hogy az egy panda, és nem egy róka, hogy még nagyobb legyen a zavar az állatok elnevezésében. Körös Maros Nemzeti Park. Kevesen vannak, de szépek a kígyósi tanösvény lepkéi. Itt egy zárójeles megjegyzés. Kedves rovarász barátom mondja, hogy kint jártak most különböző helyeken, ilyen terepeken és olyan helyeken, amelyek hát igazából egy óriási lepkelegelők ként üzemelhet-e. Nének, ha lennének lepkék, de azt mondja, hogy nagyon-nagyon kevés lepkét lát ahhoz képest, amit ugye megszokott élete során, hogy nagyon, tehát a rovar világban nagyon nagy probléma lehet. Innen már a cikk. A Körösmaros Nemzeti Parkban található kígyósi tanösvényen ezen a nyáron is számos lepkefajjal, sőt, pillangókkal is találkozhatunk, majd egyszer ezt a pillangó lepke dolgot meg tisztázunk. Igaz, számuk most kevesebb, mint a korábbi években volt, de hogy ennek oka valószínűleg a nagyon meleg száraz időjárásban keresendő. A nyári időszakban ezen a területen elsősorban vándorlepkékkel, bogánslepkékkel és kis színjátszó lepkékkel találkozhatunk. Ezekből azonban most csak néhány példány látható egy-egy területen, szemben a tavalyi több százas egyedszámmal. A hazánkban élő négy pillangófajból kettő, a kardos lepke és a fecskefarkú lepke megtalálható a kígyósi pusztán. Ezek most szintén kisebb egyedszámban figyelhetők meg, mint a korábbi években. A lepkék és a pillangók a bogáncsfajok asszatok virágait látogatják, szívogatják a nektárt. Ezen a nyáron azonban úgy tűnik, ezeknek a növényeknek is a virágzási időszaka is lerövidül. A lepkék fontos szerepet töltenek be a természetben, ugyanis beporzásukkal segíthetik virágos növényeinket, ugyanakkor sok rovarevő állat számára táplálékul is szolgálhatnak. A napkali lepkék mellett jó néhány molyfaj is él a lágyszárú növényi társulásokban. Közülük az egyik legérdekesebb faja bélmegyeri zsákos moly. Azért ez egy kicsit ilyen gyűrűk ura, nem? Bélmegyeri zsákos moly, mely rendkívül rejtett életet él. Az őszi rózsák szárain található pici képződményben a saját maga által készített zsákocskában fejlődnek ki a lárvái. Itt egy kardos lepke és egy bogáns lepke fotóban gyönyörködhetünk még, de már is tovább lépünk, mert hogy a 24.hu-n számol be róla Stéger Dávid, hogy már csak 50 példány él ebből a ritka állatból. Tovább csökkent a példányszáma a világ legveszélyeztetettebb állatának, a jávai orrszarvúnak. A Nemzetközi Orrszarvú Alapítvány új jelentése szerint ráadásul nem ez az egyetlen rinocérosz faj, amelynek állománya aggasztó jeleket mutat. A természetvédelmi szervezet adatai azt mutatják, hogy a súlyosan veszélyeztetett jávai orrszarvú egyedszámra 2026 végi 76-ról mintegy 50-re csökkent, amiért szinte egyedül az orrvadászat felelős. Azt azért nagyjából, aki egy picit ért a témához, teszem hozzá, az tudja, hogy egy 50 fős egyedszámú faj az nem él túl. Tehát ott azért valami nagyon nagy dolognak kellene történnie, hogy ez megfordítható legyen a folyamat. A széles szájú orrszarvú szintén csökkenő tendenciát mutat. Ugye itt azért nem olyan drámai ez, 15.942-ről 15.752-re változott példányszáma, de ez kevesebb, mint 4 év alatt ment végre. A világ egyik legritkább emlősének számító szumátrai orrszarvú egyedszáma változatlan marad, de továbbra is csak 34-47-en élhetnek szabadon, ez volt a évekkel ezelőttis a szám. Ugyanakkor kifejezetten jó hírekre is akad példa a rinocéroszok világában. A súlyosan veszélyeztetett keskeny szájú orrszarvú állománya növekszik. A legutóbbi számlálás óta csaknem 600-zal gyarapodott egyedszáma, 6195-ről 6788-ra. Az indiai orrszarvú állománya szintén növekedést mutatott, igaz, csak kismértékben, mintegy 50-60 példánnyal növekedett. Világszerte egyébként 26700 orrszarvú él a vadonban, illetve nemzeti parkokban. A szükségünk van rinocéroszokra a jövőben, akkor egy kicsit azért jobban oda kéne rájuk figyelni. Telex, Horváth Dóra, egy vírus miatt szarvaik nőttek a nyulaknak Kolorádóban. Szarvas nyulak bokkantak fel a kolorádói Fort Collinsban, és az ezekről készült képek pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten, számol belül a CNN. A képek kreatív beceneveket inspiráltak, hamar Frankenstein nyulakként, démon nyulakként és zombi nyulakként kezdtek hivatkozni az állatokra. Ugye ez egy papillomavírus, egy speciális papillomavírus, ami ezt okozza. Ne úgy képzeljék el, hogy mondjuk ilyen agancsa van, vagy csak egy sima egy szarvú lesz a nyúlból, hanem több szarvszerű nyúlvány nő a fejtető. Nem túl biztatóan, hogy kinéz. A horrorfilmbe illő állatoktól azonban nem kell megijedni, nem is megijedek, inkább sajnálom őket, de mindegy. A témában nyilatkozó szakértők szerint egy viszonylag gyakori vírust kaptak el, ez a SOP papilloma vírus. Kinövéseket okoz a nyulak fején, de ezek nem feltétlenül ártalmasak, akkor veszélyes a nyulakra, ha a kinövések a szemen vagy a szájon jelennek meg. Carafon Hoss, a Colorado Parks and Wildlife szóvivője azt mondta, több mint egy tucat telefonhívást is kaptak a nyulakról, a legelsőt múlt pénteken, arra is kitért, hogy a vírus nyúlról nyúlra terjed, emberre és háziállatokra nem, de azért a fertőzött nyulakat nem ajánlott megfogni, vagy megetetni, megenni, meg főleg nem. Szerinte ez a vírus gyakori, főleg nyáron, mert hogy ugye bolhák és kullancsok terjesztik. A vírus egyébként nem új jelenség, 1933-ban fedezte fel Dr. Richard Shop, a Rockefeller Egyetem professzora. Valószínűleg a betegséggel fertőző nyulak inspirálták az amerikai folklórban a nyúltilop, a jackalop vagy szarvasnyúl nevű képzeletbeli lényt is, akkor ezek szerint ugye nem képzeletbeli, hiszen ugye éppen azt láttuk, hogy van. És még egy hír a 444-ről. Egy egész vaddisznó család vonult át csütörtök éjjel a Városmajoron. Hát igen, ez előfordul a Városmajorban, de általában két lábon vonulnak, ezek most négy lábon. Vaddisznó konda vonult át csütörtökön este 11 körül a Városmajoron, legalábbis a közösségi médiában terjedő videó tanúsága szerint a 12. kerületben nem ritkák a vaddisznók, még egy Facebook csoport is alakult az észlelésükre, a Vaddisznók a Hegyvidéken névvel. A csoportban rendszeresen kerülnek fel videók arról, hogy vaddisznók nagy tömegben vonulnak a városban. Ugye hát mi vagyunk az ő területükön, tehát nem ők jönnek a miénkre, azért ezt mindig fontos lenne tisztázni, mielőtt így betolakodóként bánunk velük, bár kétségtelen, hogy nem túl vidám, vagy hát legalábbis nem túl békés egy találkozás. Az ember nem szívesen találkozik egy vaddisznó csordával, de néhány apró szabályt betartva ebből azért nem lesz direkt konfliktus, hanem mindenki megy a maga dolgára. Ha önök is találkoztak vaddisznó csordával, esetleg szarvasnyulakkal, akkor feltétlenül írják meg nekem, a megtalálnak engem minden létező platformon. Na, amennyiben pedig nem találkoznak semmivel, akkor hát várják meg a következő hét főt. Szerdán leszek legközelebb, de hogy lesz a szerdai műsor, azt nem igazán tudom, ugye van egy nemzeti ünnepünk, lehet, hogy nem reggel 6-kor kezdünk, csak egy kicsit később, de hát addig kibírják, és addig is hallgassák a Klubrádiót. Parakovács Imre voltam, viszont hallásra.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.